Halas Rádió, a bizalom hangja.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt Kovács Attilát hallják. Számos érdekességet tartogat a mai műsor is, tegyünk egy sétát együtt a tudomány világában. És most következzen a tartalom címszavakban. Biológusok megfejtették a rózsák titkát. Ára van a szúnyogírtásnak, nem válogat a permetszer. Kiderül, hogy miért leszünk rosszul, ha autóban olvasunk. És az is, hogy miért nem emlékszünk a csecsemőkorunkra. Elvégezték az első robotasszisztált gerincműtétet. Érzelmes verseket írhat a mesterséges intelligencia, megérkezett a forradalmian új napelem, és új elemi részecske létezését sikerült bizonyítani. Először azonban foglalkozzunk az eper szezonnal, amely már nem sokáig tart. Minden esetre ismertetünk 7 okot, hogy miért tegyünk epret. Nos, rengeteg jótékony hatása van az egészségre. Az eper szezon nem túl hosszú, áprilistól júniusig tart, így érdemes kihasználni, és annyi friss epret enni, amennyit csak lehet. Most eláruljuk, hogy ez a finom gyümölcs milyen jó tulajdonságokkal bír az egészségünkre, sőt, a fogyókúránkra nézve is. Először is, egy csészényi eperben mindössze 53 kalória van, viszont 3,3 g rost. Aztán az eperben több C-vitamin található, mint a narancsban. Egy csészényi eper fedezi a napi C-vitamin bevitel 113%-át. Az eper glikémiás indexe 44, azaz bátran fogyasztható anélkül, hogy az egekbe szökne a vércukorszint. Az eper olyan antioxidánsokban gazdag, amelyek segítenek széppé varázsolni a hajat és a bőrt. Aztán fehérebb lesz tőle a mosoly. Az eperben olyan sav található, ami segít ragyogóbbá és fehérebbé tenni a fogzománcot. Az eper csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kialakulását. Egy kutatás szerint azok a nők, akik heti 3-szor esznek epret, kisebb eséllyel néznek szembe szívinfarktussal. Az eperben kevés, 90 g-ban mindössze 4,1 g cukor található. Ennél kevesebbet csak a málna tartalmaz. Érdemes tehát epret fogyasztani, igen jótékony hatása van az egészségre. Ami a folytatást illeti, részben kapcsolódunk még az eperhez, mindjárt kiderül, hogy hogyan, biológusok megfejtették a rózsák titkát. Megfejtették a rózsák teljes genetikai kódját, és egyebek mellett kiderült, hogy az illatos virág közelebbi rokonságban áll az előbb emlegetett eperrel, mint gondolnánk. A rózsák genetikai térképét egy nemzetközi kutatócsoport készítette el 8 év alatt. A tudósok megállapították, hogy a rózsa mely génjei felelősek az illatért, a színért és a virág tartóságáért, mondta el a Lyoni Egyetem munkatársa, a kutatást vezető Mohamed Bendahmén. Elkészült a rózsák történetének könyve, egy könyv, amely segít megérteni a rózsákat, fejlődésüket és nemesítésüket, fogalmazott a tudós. Az egyik tudományos folyóiratban közölt tanulmány több mint 40 francia, német, kínai és brit tudós munkáját összegzi. Mint írják, a genetikai információ birtokában a rózsatermesztők új, továbbvirágzó fajtákat tudnak nemesíteni, amelyek a növényi kártevőkkel szemben is ellenállóbbak. A genetikai térkép a rozaszé családról is többet árul el, ahová az almák, a körték és az eprek is tartoznak. Így derült ki az is, hogy a rózsa és az eper egymáshoz nagyon közel álló fajok. A rózsák több ezer éve a kertek díszei, termesztésük feltehetőleg Kínában kezdődött. A római birodalom korában vadon nőttek a Közel-Keleten, ünnepségeken szórták a rózsaszirmokat, vagy illatszert készítettek belőlük. A 15. században a rózsa a brit trónért folyó küzdelem szimbólumává vált a rózsák háborúja idején. A fehér rózsa a York házat képviselte, a vörös pedig a Lancaster házat. A műsor folytatásában pedig maradunk még az élővilágnál, ára van a szúnyogírtásnak, nem válogat a permetszer. De mi is sokat tehetünk a környezetünk megóvása érdekében, hogy mit, az rövidesen kiderül.
Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Ára van a szúnyogírtásnak, nem válogat a permetszer, ezzel folytatjuk tehát a műsort. a gyanút, hogy a tömeges rovarpusztulásnak köze lehet a szúnyogírtáshoz, dr. Gajda Zita és dr. Szepes Szentgyörgyi András biológus kutatóházas pár, az Európai Szúnyogírtó Szövetség tagjai is megerősítik. A kémiai permetezéskor neurotoxint, azaz idegmérget juttatnak a környezetbe, amely nem szelektív, tehát minden szúnyognagyságú rovart megöl, amellyel érintkezik, beleértve a méheket is, nem csak a csípőszúnyogokat. A hatóanyagot a hordozóanyaggal köddé porlasztják, a légi permetezéssel kiszórt méregfelhő fentről lefelé süllyedve a repülő rovarokra hat. A légi kémiai permetezés a leveleken megbújó szúnyogokra nincs hatással, ezért földi permetezést is alkalmaznak. A talajról melegködképzéssel küzdenek a vérszívók ellen. Ez a fajta kezelés minden a növényzetben megbújó kifejlett szúnyoggal végez. Ám nem csak velük. Egy a Magyar Tudományos Akadémia Növényvédelmi Kutatóintézete által kiadott tanulmány szerint egy adott területen a permetezés hatására elhullott rovarok közül csak minden ezredik volt csípőszúnyog. A kémiai vegyszerekkel történő permetezés ráadásul csak a kifejlett szúnyogokra van hatással, a lárvákra nem, így néhány nappal később már újra számíthatunk az újonnan kifejlett vérszívók támadásaira. A nagymértékű rovarpusztulás hatással van a táplálékláncra. A molnárfecskék hazai állománya felére csökkent 1999 és 2013 között. De szúnyogírtást követően országszerte tapasztalnak konkrét madár elhullásos eseteket is, elsősorban fekete rigók és széncinegék esetében. Bár a tájékoztatók szerint a kémiai permetezés a melegvérű állatokra nincs hatással, arról nincsenek információk, hogy mit okoz a fiókák fejlődő szervezetében a nagyszámú mérgezett rovar elfogyasztása. Adódik a kérdés, hogy miért éheznek a madarak, ha mi közben nem győzzük csapkodni magunkról a szúnyogokat. Nos, a válasz, hogy a madarak is a magasabb kalóriatartalmú rovarokat kedvelik. Egy szúnyog energiatartalma pedig csak néhány kalória. A szúnyogok és a madarak aktív időszaka sincs mindig fedésben. Igazán nagy inváziókor azonban a vérszívók már nappal is aktívak, ilyenkor sokat elfogyasztanak belőlük a madarak is. A kutatóházas pár évek óta foglalkozik a szúnyogok tenyészőhelyeinek felkutatásával és a biológiai módszer népszerűsítésével. Azért küzdenek, hogy a kémiai írtást teljesen felváltsa a környezetbarát megoldás. Bár munkájuk kevésbé látványos, mint a repülőgépes permetezés, mégis eredményes. Létezik ugyanis egy baktériumfaj, amely olyan fehérjét termel, amely mérgező a szúnyoglárvákra, kizárólag rájuk, más rovarokra nem. Nem drágább a biológiai védekezés, mint a vegyszeres, mert az anyagot csak a tenyészővizekbe kell kijuttatni, amikor a szúnyoglárvák is ott vannak. Ehhez megfelelő kijuttatási technológiára is szükség van. A biológiai védekezés ráadásul megelőző jellegű. A szúnyogok el sem jutnak a kifejlett állapotukig. Alkalmazása mellett csak bizonyos esetekben van szükség kiterjedtebb vegyszeres permetezésre. Például egy árhullám alkalmával, amikor egyéb kivitelezési technológia hiányában gyalog nem lehet megközelíteni és biológiai úton kezelni a tenyészőhelyeket. De mi magunk is sokat tehetünk a helyzet javulásáért. Ne várjunk el teljesen szúnyogmentes életet, különösen ne vízparti üléskor vagy horgászat közben, mert a szúnyogoknak fontos szerepük van a táplálékláncban. A teljes környezet lepermetezése helyett használjunk szúnyogriasztó szpréket a ruhánkra az esti szabadtéri programokon. A ruházatunk lehetőleg ne legyen sötét és meleg színű, mert azok kifejezetten vonzzák ezeket a rovarokat. Emellett ügyeljünk arra, hogy ne legyenek pangóvizek a környezetünkben. Ugyanis autógumiban, esőgyűjtőben, de még egy virágcserében is tömegesen fejlődhetnek ki a szúnyogok, ha sokáig áll bennük a víz. A kerti emésztők légterébe tegyünk mohírtó kazettát, mert enélkül ideális környezetet biztosítanak a kiteleléshez és a peterakáshoz. Helyezzünk ki mesterséges denevérodókat, mert egy-egy ilyen repülőemlős akár több ezer szúnyogot is levadászhat egy éjszaka alatt. Ne bántsuk a pókokat, mert azok is rengeteget elfogyasztanak az ellenségeinkből. Kérjük településeinken a biológiai írtást a kémiai helyett. Ezeket javasolja a Madártani Egyesület a honlapján. Ajánlatos tehát megszívlelni ezeket a jó tanácsokat a környezet, illetve az élővilág megóvása érdekében. Ami pedig a folytatást illeti, rövidesen kiderül, hogy miért leszünk rosszul, hogyha autóban olvasunk, illetve az is, hogy miért nem emlékszünk a csecsemőkorunkra.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. a tudomány mai állása most folytatódik.
A következő percekben kiderül, hogy miért leszünk rosszul, ha autóban olvasunk. Sokaknak felkavarodik a gyomra ilyenkor, pedig a rosszul létért az agyunk a felelős. A jelenség alapja az utazási betegség. Ez akkor alakul ki, amikor az agy ellentmondásos jelzéseket kap a helyzetünkről. Ha autóban ülünk, az egyensúly érzékelésért felelős belső fül észreveszi, hogy mozgásban vagyunk, viszont ha közben olvasunk, a szemünk csak a mozdulatlan papírt vagy képernyőt látja, amitől akár a kanapén is ülhetnénk otthon. Mivel a mozgásérzet nem kap vizuális megerősítést, az agyunk összezavarodik, az ellentmondást pedig azzal próbálja feloldani, hogy biztosan halucinálunk, ezért érzékelünk mindenfélét össze-vissza. Márpedig a halucinációt leginkább valamilyen méreganyag okozhatja, ezért az agy biztos, ami biztos alapon be is indítja az idegméreggel szembeni védekező mechanizmust, a hányingert, hogy eltávolítható legyen a feltételezett méreganyag. Ezért a folyamatért az agytörzsben található area postrema felel, tehát az utazási betegség fellépésekor is ez aktiválódik. Az, hogy nem mindenkit visel meg egyformán az autóban olvasás, azért lehet, mert különböző mértékben tudjuk tolerálni ezt az érzékek közötti ellentmondást. Azzal tudunk segíteni a dolgon, hogyha újra és újra kitekintgetünk az ablakon, ezzel jelezve az agynak, hogy nincs semmi gond, láthatja, hogy ott szalad a táj, tényleg haladunk, nincs veszély. Egyébként fordított esetben is hasonlóan reagál a szervezetünk, vagyis amikor látjuk a mozgást, de a mozgás érzetünk nem igazolja vissza ezt a látványt. Például a 3D mozi vagy a virtuális valóság esetében. És maradunk még az agynál a következő témával kapcsolatban is, az a kérdés, hogy miért nem emlékszünk a csecsemőkorunkra. A jelenséget gyerekkori amnézia néven ismeri a tudomány, és a működésére máig nincs általánosan elfogadott és bizonyított magyarázat. A gyerekkori amnézia elég furcsán működik, a 3-4 éves kor előtti emlékekre hat, amelyek 7-8 éves kor körül fakulnak el, majd tűnnek el véglegesen. Vagyis egy 3 éves gyerek természetesen emlékszik arra, mi történt vele előző nap. Egy 6 éves is arra, hogy valami nagyon emlékezetes történt az élete első 3 évében. De egy 10 éves számára ezek az emlékek már eltűnnek, és felnőtt korunkban sem tudunk visszaemlékezni rájuk. A legerősebb lábakon álló magyarázat tisztán neurológiai alapú, és állatkísérletekkel már bizonyították is az alapjait. Eszerint az ember agya gyerekkorban 7-10 éves kor között fejlődik leggyorsabban. Ilyenkor rengeteg új agysejt születik a hippokampuszban. Ez az az agyterület, ami az úgynevezett epizodikus memóriáért felelős, vagyis itt tárolódnak az emlékeink. Amikor nagyon sok új neuron jön létre és tagozódik be a már meglévőek közé, új kapcsolatok jönnek létre a sejtek között, és ez megzavarja a hippokampusz működését. A régi adatok, vagyis az emlékeink töredezetté válnak, egyre nagyobb gondot jelent az agynak előhívni őket, végül teljesen elérhetetlenek lesznek, vagy akár törlődhetnek is. Ezt csak azok az emlékek élik túl, amelyek nagyon erős érzelmekkel párosultak, és azok is ritkán. Aztán, amikor az agyunk fejlődése kicsit lassabb tempóra vált, és már kevesebb új agysejtet kell beépíteni, azt már képesek vagyunk az addigi tárolt adatok rongálása nélkül megtenni. Számítógépes hasonlattal élve, a gyerekkori amnéziát az okozza, hogy kisiskoláskorban olyan gyors ütemben kell az agyunk alapjába az új memória modulokat beledugni, hogy az állandó átszervezések miatt óhatatlanul is letörlődnek, vagy hibásak lesznek az adatok. Ez lehet tehát a magyarázat annak, hogy miért nem emlékszünk a csecsemőkorunkra, de ha gondolják, próbáljanak felidézni egy 3 éves koruk előtti eseményt. És a folytatásban maradunk még az orvostudománynál, beszámolunk arról is, hogy elvégezték az első robotasszisztált gerincműtétet.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Különleges felfedezések, elképesztő technikai újítások. A tudomány mai állása folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába. A megfázás lehetséges gyógymódját találták meg brit kutatók, akiknek kissé radikális módszere a náthát okozó megannyi vírus helyett magát az emberi szervezetet célozza meg. A vizsgált gyógyszer blokkolja a szervezetben azt a kulcsfontosságú fehérjét, amelynek segítségével a megfázást okozó vírusok sokszorozódni és terjedni képesek. A laboratóriumi eredmények szerint a módszer képes bármelyik náthavírust megállítani, amennyiben elég korán kezdik alkalmazni. A kutatók szerint a klinikai próbák 2 éven belül elkezdődhetnek. A londoni Imperial College kutatói jelenleg a gyógyszer belélegezhető változatának kifejlesztésén dolgoznak, hogy csökkentsék a mellékhatások kockázatát. Az egyik tudományos folyóiratban publikált kutatásban laboratóriumi körülmények között emberi tüdősejteknél alkalmazták a szert, mely perceken belül működésbe lépett és megcélozta az NMT nevű fehérjét. A náthásfertőzéseket okozó vírusok mindegyikének erre az emberi fehérjére van szüksége a szaporodáshoz. A szakemberek szerint a szert akkor kellene beadni a páciensnek, amikor az először megfertőződik, hogy blokkolni lehessen a vírus szaporodását és terjedését. A kutatók úgy vélik, hogy ha el is kapja valaki a betegséget, a szer akkor is segíthet a tünetek kezelésében. A módszer nagy segítség lehet például az asztmások számára, akik nagyon betegek lehetnek egy náthától. Az emberi szervezet megcélzása a kórokozó helyett kissé radikális módszer, de teljesen logikus lépés, mivel igen trükkös vírusokról van szó. A náthavírusok nem csupán rengetegen vannak és sokfélék, hanem nagyon gyorsan változnak, ami azt jelenti, hogy rövid idő alatt képesek ellenállóvá válni a gyógyszerekkel szemben. A vizsgált szer teljesen blokkolta a náthát okozó vírustörzsek egy részét, anélkül, hogy kárt okozott volna az emberi sejtekben. Ennek ellenére további tanulmányokra van szükség annak megerősítéséhez, hogy nem ártalmas-e az emberi egészségre. És maradunk még az orvostudománynál, de már elkalandozunk a technika világába. Elvégezték az első robotasszisztált gerincműtétet. A sebészrobotok néha olyan feladatokkal is meg tudnak birkózni, amelyek még a legképzettebb orvosok számára is teljesíthetetlen kihívást jelentenek. A megállapítást a Pennsylvániai Egyetemen lebonyolított egyik műtét most ismét alátámasztotta, írja az egyik tudományos lap. Amint azt az intézmény megerősítette, sikeresen végrehajtották a világ első robotasszisztált gerincműtétjét. Az operációt egy olyan páciensen kellett elvégezni, akinek egy ritka daganatfajta alakult ki a koponyája és a gerince találkozásánál. Egy Da Vinci nevű robot karja nyújtott segédkezet a tumor eltávolításához. A 2 napos operáció során néhány ultrahangos vágást követően az idegsebészek a robottal tudtak helyet csinálni, hogy a tumort a beteg száján keresztül eltávolíthassák. A csapat ezután a páciens saját csontjait használta fel a gerincoszlop eltávolított darabjának pótlására. A robot szerepe létfontosságú volt a beavatkozásban. Ha nem elég óvatosak, a szakemberek akár akkora kárt is okozhattak volna a gerincben, hogy a férfi örökre lebénul, vagy fontos életfunkciók nélkül marad. A kiújulás megakadályozása érdekében életbevágó jelentőségű volt az is, hogy a teljes daganatot eltávolítsák. A műtétet jó részt emberek végezték, de megnyugtató, hogy a legkényesebb beavatkozások kivitelezését a mechanikus segédek már most radikálisan megkönnyíthetik. És ezután a szuper műtét után maradunk még a mesterséges intelligenciánál, amely érzelmes verseket írhat. És szó lesz arról is, hogy megérkezett a forradalmian új napelem.
Tudomány. Tudomány ma. A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
És mint ahogy ígértem, a következő percekben arról hallhatnak, hogy érzelmes verseket írhat a mesterséges intelligencia. Haikuk, azaz japán 3-soros versek írására képes mesterséges intelligencia szoftveren dolgoznak japán kutatók, remélve, hogy projektjük révén a technológia idővel egyre jobban meg fogja érteni az emberi érzelmeket. A Szaporói Hokkaido Egyetem kutatócsoportjának célja egy olyan mesterséges intelligencia létrehozása, amely hatalmas mennyiségű költeményt elemezve képes haikukat generálni különböző témákról vagy jelenetekről. A szoftver híres japán költők alkotásait tanulmányozza, és közben olyan képeket elemez, melyek összhangban vannak a költeményekkel. A kutatók szerint a mesterséges intelligencia a verseken keresztül tanulmányozza a haiku írás szigorú szabályait. A hagyományos haikuk 3-sorosak, meghatározott szótagszámú sorokból állnak, szerepelnek bennük az adott évszakra vonatkozó szavak és csattanóval zárulnak. A szakembereknek még sok kihívással kell szembenézniük, ugyanis a szoftver által generált haikuk mindössze 5%-ának van értelme. A mesterséges intelligencia szókincse továbbá archaikus, mert főleg olyan régi haikukat tanulmányoz, amelyeknek szerzői jogai már lejártak. mivel a matematikával ellentétben a költészetben nincsen abszolút jó vagy rossz, a szoftver számára nehézséget jelent, hogy megítélje saját írásainak minőségét. A mesterséges intelligencia által írt költemények egy részét elismeréssel fogadták a szakértők, ami azzal a reménnyel kecsegtet, hogy a szoftver idővel képes lesz a hatékony önkiértékelésre. A fejlesztők szerint a projekt révén a mesterséges intelligencia idővel egyre jobban megértheti az emberi érzelmeket. Meglátjuk, hogy milyen japán verseket ír majd a mesterséges intelligencia. Minden esetre a következő hír is a jövőbe mutat, megérkezett a forradalmian új napelem. Ausztrál kutatók 20 éven át dolgoztak a technológián, ami forradalmi változást hozhat a napelemek piacán. Az elmúlt években számos olyan fejlesztésről esett szó, amely jelentős változást hozhat a napelemek gyártása, valamint a panelek által megtermelt elektromos áram tekintetében. Ezek legtöbbje azonban egyelőre csak koncepció, amiről nem tudni pontosan, mikor lehet belőle konkrét megvalósítás. Az ausztrál Newcastle Egyetem kutatóinak bejelentése viszont úgy tűnik, valódi változást hozhat. A szakemberek ugyanis egy 1/10 milliméternél, igen jól hallották, 1/10 milliméternél is vékonyabb műanyag filmrétegre nyomtatják a nap energiáját felvevő paneleket. Így aztán a felhelyezés is jóval egyszerűbb, arról nem is beszélve, hogy a fejlesztők szerint a hagyományos napelemeknél több áramot termel akkor is, amikor nem ideálisak a fényviszonyok. És ami szintén nem elhanyagolható szempont, az olcsóság. A kutatók tavaly 100 négyzetméternyi panelt gyártottak le, hogy az egyetemen teszteljék az eszközt, és nemrég pedig elkészült az első kereskedelmi forgalomba szánt változat prototípusa is. A fejlesztő csapatot vezető Paul Destor professzor úgy fogalmazott, már legyártották és el is kezdték a panelek telepítését, a munkálatok pedig várhatóan az év közepére fejeződnek be. A napelemeket az Austral Hunter régióban üzemelik be. Az új napelem titka abban rejlik, hogy elektronikus festéket nyomtatnak a műanyagra, majd védőfóliával vonják be azt. A nyomtatáshoz ráadásul semmilyen különleges eszközre nem volt szükség, vagyis a jelenleg rendelkezésre álló technológiával is létre lehet hozni a paneleket. 10 ipari nyomtató folyamatos működése elég lenne ahhoz, hogy naponta 1000 otthon számára nyomtassanak napelemet. A befektetők részéről már most nagy az érdeklődés a technológia iránt, így remélhetőleg néhány éven belül a világ más részein is megjelenhet majd. Ezek után pedig egy szenzációs hírrel folytatjuk majd a műsort rövidesen. Új elemi részecske létezését sikerült bizonyítani. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Csúcs technológia.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása.
Most folytatódik.
Jöjjön tehát egy szenzációs hír, amely szerint új elemi részecske létezését sikerült bizonyítani. A szlovéniai Jolef Stefan intézet kutatói bizonyították Frank Vícek Nobel-díjas amerikai professzor 4 évtizedes elméletét arról, hogy a fermionon és a bozonon kívül léteznek más elemi részecskék is. Felfedezésük fontos lépés az úgynevezett topologikus kvantumszámítógép fejlesztése felé. A szlovén fizikusok svájci kollégáikkal együttműködve bizonyították az atipusos anion, vagyis nem anion, kvázi részecske két fajtájának létezését, ruténium-3 kloridban egy speciális kvantummágnesben. Mivel az anionok nagyon stabil elemi részecskék, a szlovén fizikusok felfedezését fontos lépésnek tartják a topologikus kvantumszámítógép kifejlesztése felé, amely a jövő technológiájának szent grálja, vagyis mindenki ezt szeretné kifejleszteni. Martin Klanjaek, az intézet szilárdtest fizikai kutatócsoportjának a vezetője emlékeztetett arra, hogy egy amerikai gyártó már bejelentette, hogy dolgozik egy ilyen számítógép megalkotásán, de az másfajta anionokra épül, amelyekhez bonyolult hozzáférni szemben a szlovén kutatók által felfedezett kvázi részecskékkel. A fizikusok remélik, hogy tanulmányuk által a ruténium-3 klorid valódi alternatíva lesz a topologikus kvantumszámítógép alapjához. Franz Vícek már 4 évtizeddel ezelőtt felvetette, hogy a fermionokon és a bozonokon kívül léteznek más elemi részecskék, ő nevezte el ezeket anionoknak. Az új elemi részecskék megtalálhatóak a természetben, mint szabad elemi részecskék, és anyagokban, mint kvázi részecskék. A kvázi részecskéket az különbözteti meg a valódi részecskéktől, hogy a kvázi részecskék előfordulási területe a térben nem lehet tetszőleges, mert nem önálló létezők, hanem egy adott anyaghoz kapcsolódó állapotot vagy tulajdonságot lehet leírni velük. Alekszej Kitajev, orosz-amerikai fizikus, 2006-os tudományos berkekben gyakran idézett tanulmányában arról ír, hogy az anion kvázi részecskék egy hatszögletű rácsos, kétrétegű kvantummágnes egy speciális fajtájában létezhetnek. Az elmúlt években létrehoztak néhány ilyen kvantummágnest, az utóbbi 3 évben a fizikusok világszerte tanulmányozták a legígéretesebbet közülük, a ruténium-3 kloridot, hogy bizonyítsák vagy elvessék az anionok létezését. A szlovén fizikusok szerint a kutatócsoportnak azért sikerült bizonyítania az anionok létezését, mert új, nem hagyományos módon tudták eredményeiket értelmezni. Szenzációs felfedezés tehát, hogy új elemi részecske létezését sikerült bizonyítani, ez pedig az anion. Ez a részecske pedig nagyon fontos a kvantum számítógépek fejlődéséhez. És ezek után egy rövid emlékeztető, hogy mi hangzott el a mai műsorban. A többi között kiderült, hogy biológusok megfejtették a rózsák titkát. Ára van a szúnyogírtásnak, nem válogat a permetszer, és fontos a mi feladatunk is a környezet megóvásában. Aztán szóltunk arról is, hogy miért leszünk rosszul, ha autóban olvasunk, illetve miért nem emlékszünk a csecsemőkorunkra. Kiderült, hogy elvégezték az első robotasszisztált gerincműtétet, érzelmes verseket írhat a mesterséges intelligencia, és megérkezett a forradalmian új napelem. És ezzel véget ért a mai műsor, köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a szerkesztőműsorvezető Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.
Köszönjük figyelmüket!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.